Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az ige hirdetés és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerint evangélium 18. fejezetében, a 21. verstől a következőképpen. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenit, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és azt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atyafiának. Ez Isten írott igéje. Amen. Ünneplő nyíregyházi gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Egy olyan példázat van most előttünk, ami hasonlóan a többi példázathoz, vagy Jézus megszólalásaihoz nagyon hamar feszültséget teremt az ember és az isteni gondolkodás között. És eszünkbe juthat az az ige, az az Ézsaiás ige, amit maga az Úr mond: Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok. Ezzel azt akarja Isten mondani, ismervé jól az embert, hogy az ember nagyon másképpen gondolkozik, mint ő, a Teremtő Úr. Nagyon sokszor észrevesszük Jézusnak a megnyilvánulásaiban, hogy ellene mond a vele beszélőknek. Ha beszélők fehéret mondanak, akkor Jézus feketét kénytelen mondani, és fordítva, fekete hangzik el, Jézus mondja a fehéret. És nem azért, mert ő szeret kötekedni, nem azért, mert ebben leli örömét, hanem az embernek mindig rosszak a kérdései, és rossz gondolataink vannak, amelyeket valakinek helyre kell tennie. És leginkább nem ember az, aki helyre teszi az emberi gondolatokat, hanem Isten az, aki mindent a maga helyére tud tenni. Péter kérdése is tulajdonképpen rossz. Jó, hogy megkérdezi a megbocsátással kapcsolatban Jézust. Kit is kérdezzem? Kérdezi azt, aki legjobban ért ahhoz, hogyan kell megbocsátani. De rossz a kérdés, mert ő számtanilag közelíti meg ezt a kérdést. Hányszor bocsássak meg atyám fiának, aki vétkezett ellenem? Hányszor? Mi is ugyanebben a bűvöletben élünk, a számoknak a bűvöletében. Szeretünk statisztikát készíteni, szeretjük intervallumon ábrázolni a dolgainkat, szeretünk skálákat felállítani, 1-5-ig, 1-10-ig, vagy éppen 100-ig. Szeretjük a határokat, és szeretjük, hogyha megmondják nekünk, hogy mennyi. És bizony sokszor szent dolgokkal is így vagyunk. Számszerűsíteni akarjuk azt, amit nem szabad és nem lehet. Ilyen az Isten tisztelet. Elbírom képzelni, fogadni nem mernék, mert nem szoktam, de elbírom képzelni, hogyha hazamennek a testvérek, akkor mi lesz az első kérdése az otthon lévőknek, akik otthon maradtak? Ugye az lesz a kérdés, hogy hányan voltatok? Beszéljünk az Isten tiszteletről, hányan voltatok? Aztán a következő kérdés talán az, hogy és hányan vettek úrvacsorát? Hányan mentek el a végén, és hányan maradtak az úrvacsora szentségére? Vagy az, hogy mennyi volt a persenypénz múlt héten, amit a lelkész kihirdetett. Vagy a bentfentes már azt is tudja, hogy most mennyi volt a persenypénz. Aztán végül talán az a kérdés is elhangzik, hogy és milyen hosszan beszélt a pap. Ezek rossz kérdések, testvérek. Nem ebben kell mérni az Isten tiszteletet. Csak nem ezért jövünk, hogy számszerűsítsük mindazt, ami nem számszerűsíthető. Ha már érdekel az, hogy hányan voltunk, inkább arról beszéljünk, hogy kik voltak ott az Isten tiszteleten. Kikkel együtt hallgattuk Isten igéjét. Kiknek örültünk, akik lehet, hogy már régen nem voltak közöttünk, most itt, ismét itt voltak. Vagy kik azok, akik nem voltak. Lehet, hogy megint nem volt valaki. Lehet, hogy már hónapok óta nem láttam valakit. És talán feladatom lenne, hogy én utána járjak, és hívjam szeretettel Isten közelébe. Hogy hányan vesznek úrvacsorát, nem az a kérdés, hanem hogy én vettem-e, és komolyan gondoltam-e azt az öt kérdést, vagy ítéletet ittam és ettem, talán megint, mert megint nem tudtam komolyan venni, mert megint mással voltam elfoglalva. A persenypénz kapcsán sem az összeg, hanem az a lényeg, hogy megadtam-e Istennek azt, ami az Istené. Én. Nem a másik, hanem én. Megadtam-e azt? Vagy megint fukar voltam? Vagy megint feledékenységből nem volt nálam a pénztárcám, vagy a zsebemben sem semmi? Mert én mással foglalkoztam. És hogy mennyit beszél a pap, nem a hossza lényeg, hanem hogy mi hangzik el. Inkább azt kéne megkérdezni, hogy miről volt szó. Összetudjuk-e foglalni vasárnapról vasárnapra, talán éppen a családi ebéd meghitt intimitásában, az asztal körül azt, amiről szó volt az ige hirdetésben, az Isten tisztelete. Vagy beszélünk sok-sok fölösleges dologról. Nem arról van szó, hogy el kell ismételni mondatról mondatra az elhangzottakat, de a tartalmát, amit üzent nekem ma Isten. Én sem tudom elismételni az elmúlt évtizedek ige hirdetéseit, amit hallottam, egyik másikra emlékszem, ami nagyon szíven ütött. 13 éve, 14 éve, 2002-ben nyárnak egyik vasárnapján volt egy ige hirdetés, ott ültem valahol. Nem tudom, miről volt szó. Tudom, hogy az ige Ézsaiás elhívás volt, Ézsaiás 6-ból. De azt tudom, hogy akkor Isten engem megszólított. Akkor irányított engem a teológia irányába. Nem tudnék idézni egy mondatot sem, egy gondolatot sem, de valamit mégis kaptam. Hát testvérek, így kéne hallgatni az igét, nem mintha én példa lennék. Csak ez a saját példám. Nyitott füllel, és nyitott szívvel és értelemmel. Mi az, amit ma Isten akar nekem mondani? Isten helyére akarja tenni a dolgokat. A rossz kérdéseinket el akarja felejtetni, hogy a jó kérdéseket tegyük fel. És így történik ebben a példázatban Péterrel is. A rossz kérdését Jézus kiigazítja, és próbálja arra rávezetni és rádöbbenteni, hogy mit is kéne a megbocsátással kapcsolatban kérdezni. Sokszor más teszünk, akár az ige hirdetéseink, vagy a templomi együttléteink középpontjában, mint amit kéne. Itt van ez az ünnep, amit a gyülekezet idén ünnepel, tegnap a maga napján 230 éves templom szentelés ünnepen voltunk együtt. Magam is itt lehettem. Visszatekintünk az elmúlt 230 vagy 260 évre. Elmondjuk, hogy mit tettek az elődeink, hogy mennyi mindent tettek az elődeink. Ezeket talán számosítani is tudjuk. De ott van az a veszély, hogy megragad az ünneplésünk ennyiben. És megint csak arról beszélünk, hogy mi mennyi. És emberivé válik az ünneplés. Pont abban a hajlékban, amit arra épít az egyház, a gyülekezet, hogy itt Isten dicsérjük. Az ember kerül középpontba, az ősök ebben az esetben. Jó, ha az is elhangzik, hogy miért tették ezt az ősök. És hogyan jutottak el odáig, hogy ezt meg tudták tenni. Miért tették? Azért tették, mert komolyan vették Istennek a kegyelmét. A kegyelmi időt. És a lehetőségeket, amelyeket kaptak abban az időben. Éppen a világi vezetéstől. Szabad templomot építeni. Szabad a vallás, szabadon gyakorolni. Akkor tegyük meg. Ne halogassuk. Tegyük meg, mert lehet. És lehet, hogy lesznek idők, amikor nem. Beszéljünk erről, ahogyan Isten teremti az alkalmakat. És ahogyan Isten az embereket elindítja. És így válhat az ünnepünk igaz Isten tiszteletté. Mert minden mögött Isten van. Aki nem csak a teremtésnek az ura, hanem a történelemnek is az ura. Ő irányítja a szálakat. Jézus tehát leleplezi Péternek a rossz kérdését. És a hányszor helyett inkább azt mondja, hogy Péter, azt kérdez, hogy miért? Azt kérdez meg, hogy miért kell megbocsátanom 70-szer, 7-szer is. Mint ha Jézus azt mondaná Péternek, hogy Péter, ne számold. Arra kérlek, hogy ne számold, hogy hányszor bocsátasz meg. Mert ha számolod, akkor az régen rossz. Akkor az olyan, mintha te számon tartanád, hogy te mennyire jó ember vagy. És elvárnád azt, hogy neked ugyanannyiszor megbocsássanak. És így megvan az a kísértés, hogy te felhánytorgasd embereknek régi bűneit, amit már ő is megbánt. Isten előtt is megbánt, te is megbocsátottál, aztán újra előveszed, azért, mert számolsz. Ne számold. Azzal foglalkozz, hogy miért kell megbocsátanom nekem számolatlan módon. És a példázatból kiderül, Jézus válaszából, hogy azért, mert Isten is számtalanszor megbocsát az embernek. Nem, mintha Isten nem tudna számolni. Pont az, aki kitalálta a számolásnak a művészetét, és adta az embernek az értelmet, hogy tudjon számolni és alkotni. Isten nem számol. Sőt, azt mondja az ige, hogy ha megbánjuk bűneinket, akkor Isten annyira elfelejti, hogy a tenger mélyére dobja. Nem foglalkozik vele. Engedi, hogy újat kezdjünk. Vele és az embertársainkkal egyaránt. Nekünk is ez az indulat kellene, hogy legyen a szívünkbe. Nem számolunk, hanem rendezzük a dolgokat Istennel és embertársakkal, és tovább lépünk. Lesz még mit ismét megbocsátani, attól ne féljünk. Minek előttünk tolni ezt a sok-sok haragot, ezt a sok-sok ügyet, ami egyszer csak akkorává növi ki magát, hogy elnyom. És ki sem fogok arról látni. És nagyon nehéz lesz rendbe hozni az életemet. A másik feszültség ebben az igében, az első ugye a rossz kérdésnek a feszültsége, hogy rossz a kérdés. A másik feszültség ott van, amikor azt gondolja ez az adós szolga, hogy ő ezt a hatalmas, mérhetetlen adósságot rendezni tudja. Hogyan viselkedik a király előtt ez az adós szolga, akinek mellesleg a 10 000 talentumnyi adósága egy mérhetetlen szám. Ha kiszámoljuk, ez körülbelül 200 000 évnyi napszám. Ez úgy jön ki, hogyha a napszám az egy drachma, és beszorozzuk a drachmát a talentummal, átváltjuk, 200 000 év alatt keres meg egy napszámos ennyi pénzt. Legyünk nagyvonalak. Mondjuk azt, hogy ez egy tehetős szolga. Talán 10 drachmát keresett naponta. Még mindig 20 000 évről beszélünk. Legyünk még nagyvonalúbbak. Mondjuk azt, hogy 100 drachmát keres. Ez már egy nagyon tehetős valaki. Az is 2000 év. Isten azt akarta érzékeltetni ezzel a példával, hogy megfizethetetlen. Bármennyire is ki akarjuk számolni, bármennyire be akarjuk bizonyítani, hogy már pedig emberileg rendezhető. Jézus azt mondja, hogy nem. Ez az adósság nem rendezhető, olyan mérhetetlenül nagy. És mégis ez a szolga pimasz módon haladékot kér. Légy türelmes, és megfizetem azt, amivel tartozom. Micsoda arrogancia, micsoda pimasság azt gondolni, hogy az embernek van esélye arra, hogy rendezze azt, ami rendezhetetlen. De milyen jó, hogy akivel ő szemben áll, egy irgalmas király, az embert nagyon jól ismerő király, ő nem ad időt. Ő nagyobbat ad. Kegyelmet. És azt mondja, hogy nem kell megfizetned semmit. Nem adlak el téged, sem a feleségedet, sem gyermekeidet, nem veszem el a jószágaidat. Megmarad az életed úgy, ahogy van. Aztán ez a szolga, és ez a harmadik feszültség ebben a történetben. Úgy megy el, szinte hallom a fütyűrészésnek a hangját, mintha mi sem történt volna. Mert amint találkozik az első adósával, jól belerúg. Börtönbe jutatja a sokkal kisebb adóssága miatt. Mintha elfelejtette volna, hogy ismét milyen kegyelmet gyakorolt vele a király. Micsoda hálátlanság. Hol van itt a hűség, amivel tartoznék annak a királynak, aki nekem mindent elengedett. És mielőtt még valaki azt gondolná, hogy ez a történet, ez a példázat, ez egy szép régi 2000 éves olvasmány, hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy rólunk szól ez a történet. Mi vagyunk a gonosz szolgák. Hányszor van az, hogy megtapasztaljuk Istennek a kegyelmét, a bűnbocsátó szeretetét, talán át is éljük azt a felszabadulást, amit jó lenne minden nap átélni. Maga Luther mondja, hogy az egész élete a keresztény embernek legyen bűnbánat. Nem csak olykor-olykor, amikor úrvacsora van, megbánom, leteszem, aztán visszamegyek, mintha mi sem történt volna. Amikor a parázna asszonyt Jézus megmenti a megkövezéstől, ismerjük a történetet. Mindenki kezéből kiesik a kő, mindenki szelszélet, hazamennek lógó orral, hogy ma nem lesz kövezés. Jézus ott marad a bűnös asszonnyal. Mit mond neki? Menj el, de többé ne vétkezz. Ezt mondja nekünk Jézus. Elengedem a bűnödet, nem kell megfizetned, mert úgy sem tudod. Menj el, de többé ne vétkezz. Amikor azt mondjuk az egyik gyónási kérdés kapcsán, hogy igyekezem. Igyekezel ezután Isten akarata szerint élni. Úgy gondolom, hogy sokszor hazudunk. Talán amikor a partban állva, talán ülve ezt mondjuk, lehet, hogy komolyan gondoljuk. De amint kilépünk a templom ajtón, eltelik fél óra, ahogyan a példázatban ez történt a szolgával, jön az első kísértés, az első próbatétel, és puf, elesünk, megbukunk. Az igyekezetünk már sehol se sincs, mintha a templomban maradt volna az igyekezetünk. Mintha csak annyit kéne igyekezni, míg a templomban ücsörgök, mert az úracsora véget nem ér. Istennek ez a mérhetetlen kegyelme hálára és hűségre kéne, hogy indítson bennünket. Mit is enged el nekünk Isten, esetleg, ha még nem világos a példázatból? Isten konkrétan a bűnnek a zsoldját engedi el nekünk. A halált. Mert a bűneset óta az ember életnek a következménye, a bűn következménye az, hogy az embernek meg kell halnia. Mert elfordult Istentől. Ez az az adósság, amit az ember nem tud kifizetni. Nincs az az érdem, nincs az a kincsestár, nincs a szenteknek az a kincsestár és jótéteménye, amiből én markolhatnék és odaadhatnám Istennek, hogy na nesze, ki vagy fizetve, tisztázzuk a dolgot. Nem lehet tisztázni érdemekkel és emberi dolgokkal. És ez a mérhetetlen kegyelem, amit Isten ad az embernek, nem kell megfizetned, mert nem tudnád megfizetni. De érezd azt, hogy ez kötelez téged valamire. Menj el, és ugyanúgy bocsáss meg másoknak, akik ellened vétettek, ahogyan én is megbocsátok neked. Mert ez szabadságot ad számodra. Ez egy olyan boldogságot ad, amit emberektől nem kaphatsz meg. Sokszor az ember rossz szabadságra vágyódik. Hogy két mondatot mondjak a mai ünnepünkről. Arról emlékezünk meg október 23-án, hogy hogyan vágyódtak az őseink a szabadságra. Hogyan akartak az elnyomás alól felszabadulni, és akiket kell hazaküldeni. És hogyan akartak úgy élni, hogy mindent szabad kimondani, tenni, összegyülekezni. Mint a templomban nem csupán egy ilyen szabadságról beszélünk, nem csupán arról a szabadságról, amitől szeretnénk szabadulni emberként, társadalomként, az éppen aktuális kormány alól, vagy az ellenzéktől. Van-e sokkal nagyobb szabadság, amire vágyódhatunk? És van egy dolog, amitől meg kell szabadulnunk. A Tesszalonikaiakhoz írott levélben ezt így fogalmaz a Pál apostol. Várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Testvérek, legyen az a vágy a szívünkbe, hogy ettől az eljövendő haragtól szabaduljunk meg. Ez a harag Isten haragja, amit utolsó ítéletkor önt ránk. Önt azokra, akik nem hittek benne. Akik pedig hisztek benne, azok megmenekülnek ettől a haragtól. Megszabadulnak Istennek a haragjától. Milyen jó lenne, ha mi is így tudnánk egymást felszabadítani a harag alól. Azzal, hogy tudunk megbocsátani, hogy nem hánytorgatjuk fel a régi bűnöket, a régi tévedéseket, akár szándékosak, akár nem szándékosak. Miért? És legyen ez a kérdésünk, hogy de miért? Miért 70-szer-7-szer? Azért, mert Isten is számolatlanul megbocsát a bűnbánó embernek. A bűnbánó embernek. Mert annak lehet hirdetni a bűnbocsánatot, aki előtte megbánja bűneit. A bűnbocsánatot nem csak úgy dobálják. Azt kapja meg kézhez, aki kéri bűnbánó szívvel, és aki elfogadja. Kedves testvérek, kívánom azt mindannyiunk számára, hogy így tudjunk ebből a kegyelemből élni. A kegyelem által élni. Értsük meg, hogy mit jelent ez. Nem könnyű megérteni. De Isten nem a titkok Istene. Elmondja számunkra azt, ami ahhoz szükséges, hogy mi az ő útján járjunk, az örök élet útján járjunk. Vágyódjunk arra, hogy megismerjük ezt a drága kegyelmet. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy te hűséges Isten vagy. Annak ellenére, hogy mi hűtlen szolgák vagyunk. És oly sok bennünk a gonoszság. Számoljuk a másik gonoszságát, a másik tévedéseit, magunk életét pedig nem merjük előtted kitárni, mert félünk, hogy leleplezel bennünket, és hogy nekünk is azt fogod mondani, hogy hűtlen gonosz szolga vagy. Adj nekünk ahhoz bátorságot, hogy meghalljuk ezt a szót, mert te nem elítélni akarsz bennünket, hanem mindannyiunkat meg akarsz menteni az örök haláltól, a kárhozattól. És azt akarod, hogy már itt a földön belekóstoljunk a mennyeknek, országának az ízébe, hogy veled éljünk, veled békességben, és ezáltal embertársainkkal békességben. Add, hogy ez valóság legyen életünkben. Add meg azt a te kegyelmed által. Amen.